Folytatódik a Monitor délután a turizmus.com összeállítással, ahogy azt 9 óra után ígértem, és először a reptéren kalandozunk, és majdnem azt mondtam, hogy a levegőben, de hát nem. A repülő az rendben van, a levegőben van, és beszélünk majd erről is, meg a légiszolgáltatásokról is, de azért nagyon sok minden a földön zajlik. Várkonyi Zita beszélgető társam, a Cselebi Grandhandin európai kereskedelmi igazgató. Kezi csókolom, Zita, még egyszer.
Jó napot kívánok!
Arról beszélgetünk, meg arról kérdezném majd legfőképpen, hogy mennyit változott a repülőgépek kiszolgálása a földön, meg a levegőben, de előtte egy dolgot, ha megenged, ha már Cselebi, egy ilyen kettős érzésem van. Ha az ember a reptéren jár, akkor a Cselebi az szembe jön. Az elkerülhetetlen. Vagy a kitűzőkön, a kollégák, tehát a brand, a márka, az ott van a gépjárműveken, a szállítógépjárműveken, a futószalagokon, rengeteg helyen látja az ember ezt az emblémát, a kiírást. Ugyanakkor meg volt önnel egy beszélgetés, ahol azt mondta, hogy azért valahol az önök munkája egy láthatatlan kéz, ami a háttérben van, és úgy segít. Nekem érdekes ez a kettőség, nem tudom, egyetérte vele.
Egyértelműen egyetértek. Tehát bár amikor valaki kiérkezik a reptére, találkozik általában az embereinkkel, az egyenruhánkkal, a gépeken feltüntetett logókkal, és ilyen szinten megjelenünk. De hogy mi van mögötte valójában, az szerintem az emberek nem tudják. Tehát, hogy említette, a levegőben van egy gép, és az utasoknak természetes, hogy arra fölszállnak, elindul, és az érkező állomáson leszállnak róla. De hogy ahhoz, hogy ő elrepülhessen, ahhoz, hogy a gép leszállhasson, hogy kerülnek oda a buszok, hogy ki követi le, ki teszi ebbe az állóhelyre a gépeket, ki viszi át a csomagokat, ki veszi föl az utasokat, ki viszi ki a súlypontszámításokat, ahhoz, hogy az a gép egyáltalán föl tudjon szállni ennyi utassal, az utaslistákat és minden egyéb háttéradminisztrációt a földi kiszolgáló cégek végeznek. És az, hogy milyen komplex ez a tevékenység, és milyen segítő kezet nyújtunk, ez szinte láthatatlan az utasok számára, ez a természetes háttérmunka. Mi valahol az utasok és a légitársaságok között vagyunk, és segítjük azt, hogy ez a folyamat, amit az utasok nem látnak, megfelelő minőségben, gyorsaságban és precizitással történjen. Elsősorban persze az utasbiztonsági és a légiközlekedés biztonsági szabályok betartása mellett.
Ha már egy ilyen cidris hideg csütörtökön beszélgetünk, eszembe jut a kényelmes, a meleg, a kellemes VIP-váró, meg eszembe jut az, és láttam a szolgáltatások között, ez a súlypontszámítás az egyik legérdekesebb, de a jégtelenítés is, hát ez most lehet, hogy aktuális a reptéren.
Nagyon aktuális, és valóban mi csináljuk. És igen, az embereink egyik fele egy kényelmes utasvállóban, gyönyörű egyenruhában mosolyogva fogadja az utasokat, étel, italkínálat és mi egyéb, a többi kollégánk pedig éppen kint, ha kell plusz 40 fokba, ilyenkor pedig mínusz 10, mínusz 15 fokba folyamatosan ott van az epronon, és kiszolgálja, légteleníti a gépeket. Több légtelenítőnk van, már valahol október végén el kell kezdeni felkészülni a szezonra, és mindenki azt hiszi, hogy a hó a legnagyobb ellenség, nem, a nedvesség és a mínusz. Mivel nagyon sok gép ugye hajnalban indul, vagy itt várakozik éjszaka, ezeknek a jégtelenítése elengedhetetlen. Tehát ez olyan előírás, ami nélkül ugye föl nem szállhat gép. Erre föl kell készülni, ezek hosszabb folyamatok, és nagyon érdekes, hogy a jégtelenítést akkor kell végezni, amikor a gép steril már és le van zárva. Meg van tankolva, bent ülnek az utasok, és indulásra kész. Indulás előtt kell lefújni, megfelelően megválasztott jégtelenítési folyadékokkal, a folyamatok nagyon szigorúan szabályozottak, légitársaságok által, reptér által, és utána indulhat a gép. Viszont ezeknek a folyadékoknak van egy úgynevezett holdover time, egy kitartási ideje, tehát ezért nem lehet jóval előtte fújni, hiszen utána visszafagyna.
Bocsánat, hogy beletereltem a jégtelenítésbe, de mondom, ezen a hideg nap muszáj megkérdeznem.
Ez egy nagyon komoly folyamat.
Meg az jutott még eszembe a kettősségről, hogy láthatóak meg láthatatlanok, és mint a bőröndünk meg ugye a podgyászunk, ami eltűnik, ugye ott a gumiszalagod, és egyszer csak eltűnik. Ugyanígy utána már az emberek nem tudják, meg kukucskálnak, meg nézelődnek, meg a repülőgép ablakából is nézegetnek, hogy mi történik ott a kifutópályán. Szóval rengeteg féle fajta dologgal foglalkozik a Cselebi, és ha már az elején azt mondtam, hogy mennyit változott a repülőgépek kiszolgálása az elmúlt évtizedek, hát ez tulajdonképpen laikus kérdés, mert sokat. De mik a legfontosabb kihívások, amiket ezek a változások előidéztek, vagy amik nélkül ezek nem valósulhatnak meg?
Talán talán kezdeném a csomaggal, mert azt említette, van egy úgynevezett BRS rendszer, ami most már évek óta bevezetésre került, tehát nem teljesen új, de abszolút a digitalizációs folyamat része és a fejlődésé. Ez egy úgynevezett baggage reconciliation system, ami fölismeri a csomagokat, gyakorlatilag beolvassa, egy szkennerrel beolvassa a csomagot, és azt szerint helyezi el a konténerbe, vagy a szállítószalagra, amin keresztül majd kér a gépre. Tehát folyamatosan nyomon követhető az utashoz tartozó podgyász, és látható ennek a podgyásznak az útja. Tehát, hogy a reptéren belül hol tartózkodik, fölérkezett a gépre, a gépen belül melyik raktérbe került behelyezésre. Miért fontos ez? Mert ugye tudjuk, hogy csomag utas nélkül nem utazhat. Tehát ha valamiért a beszállítás során az utas nem érkezik meg, különböző okok lehetnek, ritka, de előfordul, akkor a csomagját vissza kell keressük. Ennek a rendszernek a segítségével azonnal látjuk, hogy a gépen belül hova lett elhelyezve, tehát melyik raktérbe, és le kell szedni a csomagot. Tehát ez egy ilyen rendszer, amit bevezettek. A másik, ami az utas kiszolgálásnál tapasztalnak szerintem az utasok, és ezt mindenki érezheti, aki az elmúlt években utazott, és most már azt mondom, hogy elmúlt 10 évben kezdődött el, hogy saját magunknak kell sok esetben, főleg a fapados légitársaságok esetében a beszállókártyát kinyomtatni. Ide érkezik egy utas egy kinyomtatott beszállókártyával, ma már megteheti azt, még a feladandó csomagja is van, hogy a csomagjával odahalad az önfeladó automatákhoz, egy automatába beüti a csomagadatokat, ráteszi, kinyomtatja a csomagkártyáját, az lemegy a szalagon, elrakja a csomag megőrző cetlinek a másik felét, hogy ugye legyen egy saját példánya, és behalad az utasbiztonsági átvizsgáláson. Először személyzettel az utasfelvétel során a beszállításnál fog találkozni. Vannak európai állomások, nem is egy, ahol ma már sehol nem találkozik az utas beszállító személyzettel. Ez Budapesten igaz, nálunk fokozott utas ellenőrzés van előírva, tehát a gépre bejutás előtt a földi kiszolgáló cégeknek az alkalmazottai megnézik az utazási okmányokat, illetve egy személyazonosító okmánnyal ezt összevetik, és úgy engedik fel a fedélzettel.
Ez pont úgy van, mint a szállodaiparban, hát ott is vannak olyan szállodák már, ahol nem kell emberrel találkozni, mesterséges intelligencia robotok, és van, ahol pedig ez igény, és van, ahol ez kötelező és kötelezettség. De ha már akkor a munkaerő, meg mesterséges intelligencia, ez is egy furcsa változás most, ugye? Meg azon is gondolkoztam, hogy hallgattam, hogy vajon hányféle munkakör van a Cselebinél. Ha most csak néztem a különböző tevékenységeket, a felét nem mondtuk még el, hát legalább 50-100 féle fajta munkakör, nem?
Rengeteg, tehát nagyon széles skálát kell lefedjünk, főleg úgy, hogy tulajdonképpen mi minden területen ott vagyunk. Tehát az utas kiszolgálásról beszéltünk eddig, de nekünk áriszállításaink vannak, az áruszállítógépeket is kiszolgáljuk, kargózunk, pluszba raktárbázisunk van, elég komoly raktárbázisunk, amit kezelünk, ezeknek külön más kiszolgáló személyzete van, más tudással, más háttérmunkával. Plusz ott vagyunk a magángépes terminálon is, amit mi üzemeltetünk, a lounge-okban, az utas kiszolgálásban, az utasfelvételben takarítást végzünk a gépeken, toalett, vízszolgáltatásokat, és akkor beszélhetnék ugye az egész lótkontroll részről, amin ugye csak idáig a súlypont számítást végeztük. Tehát azok a technikai és komoly tudást igénylő háttérmunkák, amik ahhoz szükségesek, hogy a repülőgép megfelelő adatok betáplálásával a repülési tervet elkészíthesse, felszállhasson biztonsággal.
Ha már a kihívásoknál, meg a változásoknál tartottunk, akkor ugye itt van az energiahatékonyság, a fenntarthatóság, a karbonlábnyom. Nyilván ez is nagyon fontos dolog volt a beruházások tekintetében, a fejlesztések tekintetében.
Nagyon fontos. Tehát mi részei vagyunk a zöld reptér programnak, és rengeteget tettünk annak érdekében, hogy a kiszolgáló eszközeinket folyamatosan cseréljük. Megújítottuk a flottánkat, ez folyamatosan zajlik. Minden erőfeszítést megtettünk a fenntarthatóság érdekében, és ezért jelenleg motorizált, 258 motorizált járművel rendelkezünk, ebből 59 már elektromos. A targoncáinkat cseréltük elektromosra, utaslépcsőket, a repülőgép rakodását végző szalagok jelentős része már elektromos energiával történik. Azt hiszem, hogy ez a stratégiai lépés a villamosítás felé is tükrözi az eltökéltségünket a környezetbarát gyakorlat alkalmazásával, afelé, hogy minél kisebb karbonlányomot hagyjunk ott.
Amikor az ember a Budapest Airport számait látja hónapról hónapra, évről évre, akkor főleg, hogyha újságíros követi ezeket az adatokat, meg érdeklés a téma, akkor látja, hogy micsoda változások voltak, micsoda hullámhegyek, meg völgyek voltak itt az elmúlt időszakban, elég a Covid-ra gondolni. Onnan fölállni, és a kargo egy másik kérdés, szóval onnan fölállni, és újra hatalmas teljesítményt nyújtani számokban, tonnákban, ez egy komoly kihívás lehetett ugyancsak.
Nagyon nehéz időszakot éltünk át. Mind a földi kiszolgálás, mind az áruraktározás nagyon függ a nemzetközi járatok számától. A földi kiszolgálás és az utas kiszolgálás a világjárvány idején 90%-kal csökkent. Ugyanakkor ez az egész ágazat munkaerő és tőkeintenzív. Nagyon komolyak a fix költségeink. Az alkalmazottaink száma 800 fölötti, tehát hatalmas létszámmal dolgozunk, és a csökkenő bevételek és pénzforgalom miatt, hiszen nem volt járat, amit kiszolgáljunk, tehát nem tudtunk igazán bevételt generálni, elsősorban az utas oldalon, a kargóban is csak később, plusz a nagyon szigorú előírások betartása addicionális költségeket eredményezett, egy nagyon-nagyon nehéz időszakon vagyunk túl. Azt mondom ugyanakkor, hogy folyamatosan készültünk és hittünk abban, hogy ennek vége lesz, és visszarobban a piac, és ezért mindig úgy próbáltunk balanszírozni, hogy bármikor ez megtörténik, akkor föl tudjuk venni a munkát, vissza tudjuk hívni a munkaerőt, tehát ez azt jelenti, hogy nem elbocsátások voltak mögötte, hanem készenléti állományba tartások, ennek is komoly anyagi vonzatai voltak. Tehát ahogy visszatértek az utasok, visszatértek a gépek, mi azonnal készek voltunk kiszolgálni. Én azt gondolom, hogy jól vizsgáztunk, nagyon flexibilisen reagáltunk a visszatérő változásokra, ez természetesen hatalmas nagy költségeket jelentett számunkra, de nem engedhettük meg magunknak azt, hogy rizikozzunk.
Milyen beruházásokra van szükség most ön szerint, mert a számok most fölfelé mutatnak, és sokszor mondjuk, hogy a 2019-es év adatait, meg eredményeit lehet most már elérni, és nyilván utasszámban is így lesz hamarosan. Szóval milyen beruházásokra van szükség a budapesti reptéren?
Hát azt gondolom, hogy a beruházások folyamatosak. Tehát ahhoz, hogy az emberek megfelelő szolgáltatást kapjanak, a légitársaságok a megfelelő szintű kiszolgálást, amit elvárnak tőlünk, megkapják, és ezt biztosíthassuk. Folyamatos eszközpart fejlesztésről van szó. Az embereinknek és az állományunknak a tréningeléséről, mindenféle képzés, támogatás és egyéb fejlesztések, amik, mint ahogy említettük, a digitalizáció irányába mennek el. Ezek például megjelennek olyanokban is, mint az e-learning, tehát egy elektronikus tanulási folyamat. Ez egy komoly Cselebi Akadémia, tehát egy teljes iskola rendszer áll rendelkezésre az állományunk számára, ahol minden munkakörben, mert szintén beszéltünk arról, hogy nagyon sokféle munkakörben, minden munkakörben megfelelő képzéseket, utánképzéseket megkaphatják. Ez nem kis beruházást igényel. Az eszközpark megújítása, amit szintén említettünk, és elektromossá tétele, szintén nagyon komoly beruházásokat igényel, valamint talán a legnagyobb beruházások, amik az elmúlt időszakban történtek, az a Cargo City, ugye egy teljesen új kargó terület jött létre évekkel, pár évvel ezelőtt itt a Liszt-Ferenc reptéren. Ennek a legnagyobb részét mi birtokoljuk, 12.500 négyzetméter volt a raktárterületünk, amit most ez év elejétől további 3.000 négyzetméterrel növeltünk a forgalomigények miatt.
Mire számítanak 2024-ben? Milyen szezont várnak?
Szeretnénk megtartani a piacvezető pozíciónkat, ennek érdekében mindent megteszünk, és további növekedéseket. Tehát mi azt várjuk, hogy az utasforgalom visszatér a Covid előtti szintre 2024-es év során, bár mondjuk a mi általunk kiszolgált légitársaságok területén mi azt mondhatjuk, hogy elértük a 2019-es évet, de egész reptér területére és utasforgalom területére nézve azt várjuk, hogy év végére, 24 végére, 25 elejére visszatér az az utas létszám, ami a Covid előtt volt. Szeretnénk, ha az áruforgalom visszatérne a 2022-es évre, amikor és több mint 100.000 tonna rakományt forgattunk meg. Ez picit visszaesett ebben az évben, azon is dolgozunk és bízunk benne, hogy a kínai piac előretörésével és a freighter, vagyis áriszállító gépek és chartergépek volumenének növekedésével visszatérhet az a szintű kargóforgalom, ami a 2022-es évben volt. Tehát az elvárásaink és a reményeink pozitívak, előrelátóak, és mindenképpen növekedést várunk.
Nagyon szépen köszönöm, Várkonyi Zita, a Cselebi Grand Handling európai kereskedelmi igazgatója volt a vendégem, beszélgetőtársam. Köszönöm szépen, szép napot önnek.
Én köszönöm a lehetőséget, és szép napot.